Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi Urunk és üzen nekünk ezen a mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. fejezetében. Ahogy azt hallhattuk az első 12. versből, most pedig hallgassuk a 13. verset. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 16. fejezet 13. versét olvasom. Hallgassuk figyelemmel és lelki alázattal. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mamonnak. Eddig Istennek írom igény. Kedves testvéreim, sokan azt gondolják, és onnan tudom ezt biztosan, mert találkozom ezzel a fajta gondolkodással kint a világban, hogy a keresztény élet az a konvenciók mentén zajlik, tehát már eleve tudják, hogy egy keresztény embertől mit várunk a tanításban, és mit várunk az életvitelben. Tudják kívülről, hogy hogyan kellene viselkedni adott helyzetben a keresztény embernek. Önmagukra nézve ezt nem tartják fontosnak, de úgy rámutogatnak, hogy lám-lám, te, aki hiszel, nem egészen úgy viselkedsz, ahogy én ezt elvárom tőled, mint keresztény embertől. De ha valaki kezébe veszi, testvéreim, a Szentírást, az Isten igéjét, és netán elmegy egy templomba ige hirdetést hallgatni, akkor meghallja talán Jézusnak ezt a példázatát, amelyet hallhattatok ti is a bibliaolvasás rendjén, és kicsit ledöbben az ember, hogy Jézus egy hamis sáfárt állít oda példaként a tanítványai elé és az ő követői elé. Sietek hozzátenni, testvéreim, hogy nem a hamisságáért állítja ezt mintaként és példaként, hanem az előre látása miatt. Nagyon érdekes, hogy a történetet csak Lukács evangélista jegyzi le a Szentírásban, a másik három evangélista nem. És hogy miért? Talán egy lehetséges magyarázat, tudjuk azt, hogy Lukács orvos volt, és Pál apostol munkatársaként járta a gyülekezetek, illetve része volt a missziói tevékenységnek, amit az úgynevezett pogány világban végeztek a mai Törökország és Görögország területén Pál apostol és az ő munkatársa Lukács, és érzi a gyülekezeteknek a helyzetét és életét, hiszen aki ismeri a Szentírást, az ismeri, hogy három ilyen missziói út volt az apostolok cselekedeteiben, amelyet le is ír ez a könyv, és visszatérnek egy-egy gyülekezetbe, és Lukács evangélista valószínűleg Pálnak a munkatársaként látja azt, hogy a Krisztus utáni 70-es, 80-as években már a második nemzedék hogyan viszonyul ahhoz az isteni igéhez, és hogyan viszonyul a konszolidálódó helyzetben az anyagiakhoz, a gyülekezeti élet területén belül. És akkor eszébe jut Jézusnak ez a példázata, és lejegyzi, és azt mondják az íráskutatók, hogy a példázat második felét valószínűleg nem is Jézus mondta, hanem ezt már hozzátették értelmezésként a gyülekezetet, pontosan ismerve azt a helyzetet, amely előtt ott állnak. És ma is így van ez, testvérei, van az Istennek a kijelentése, és van egy valóság a 21. század elején, amikor nekünk úgy kell keresztényeknek lenni, hogy nem szakadhatunk ki a világból, ugyanakkor mégis az örökkévaló igéhez viszonyulva kell nekünk a lelki testet felépíteni, és kell bizony az anyagiakat is rendezni az egyházban, hiszen nem tehetünk úgy, mintha az egyház, mint közösség nem lenne érdekelt személyeiben, híveiben és közösségében, az anyagiakban és azoknak a felhasználásában. Tehát, mikor Lukács evangélista lejegyzi ezt a példázatot, akkor tisztázza a gyülekezetnek a lelki és az anyagi viszonyát is az örökkévaló igéhez. Testvéreim, ha Isten megsegít, két ige hirdetést szeretnék erről az ige szakaszról elmondani közöttetek, a másikat a jövő vasárnap, ezért a mai alkalommal csak az elsőről beszélnék, a lelki viszonyulásról. Ki is a sáfár? Teljhatalmú, megbízott, egy gazdag embernek az olyan teljhatalmú megbízottja, aki teljesen rábízta a vagyonát, a vagyonának a kezelését. Ma is vannak ilyenek, úgy hívják őket, hogy vagyonkezelő vagy alapkezelő társaságok, akikre egy-egy gazdag ember hatalmas vagyon bíz, és ezzel belátásuk szerint gazdálkodnak. A sáfár annyival több volt, hogy egy volt személyes felelősség mögötte, a másik, hogy nem csak az anyagiak fölött kapott, hogy úgy mondjam, hatalmat, hanem rábízta a szolgáit is, tehát valahol középen volt, tehát az alkalmazottakat is rábízta az ő ura, valahol középen volt, ezt a példázatból magából ismerjük, felelősséggel az ő fölötte lévő urának tartozott, lefelé pedig hatalma volt, ahogy mondtam, nem csak az anyagiakon, hanem a többi szolgákon is. Hasonló ahhoz, amit a Szentírásból ismerünk, Józsefnek az életéből, az Ószövetségből. József, aki lekerül rabszolgaként Egyiptomban, aztán felszabadítják, és oda kerül annak a bizonyos Potifárnak a házába, aki rábízza a teljes vagyonát és a ház tartását is Józsefre. Tehát egy bizalmi helyzet sáfárnak lenni, akinek nem rendszerességgel kellett elszámolni évvégi költségvetési zárszámadásban, hanem amikor az ő ura jött és megkérdezte, akkor oda kellett állni és számot kellett adni arról, amit tett a vagyonnal, és ahogyan viszonyult az ő szolgatársaihoz. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy ezt a sáfárt bevádolták, hogy nem méltó módon gazdálkodik azzal, amit rábízott az ő ura. Így olvasok szó szerint, hogy eltékozolta azt, amit rábízott az ő ura. És ez a szó pontosan az, amit olvasunk a tékozló fiúnak a történetében, aki elvitte az apai vagyont otthonról, és eltékozolta, eldorbízolta, elmulatta. Itt a sáfáról nem tudjuk, hogy mit tett, csak azt, hogy a rábízott vagyonnal nem méltóképpen gazdálkodott, ahogy az egy sáfártól elvárt lett volna. És akkor visszajön az ő ura, és ezt olvassuk, hogy adj számot a te sáfárságodról, mert mostantól kezdve nem leszel sáfár. Adj számot a dolgaidról, mert többé nem lehetsz az. Eljött a számadásnak az ideje. És ez többet jelent annál, testvéreim, mint hogy felírja az ember a bevételeket és a kiadásokat, és aláhúzza, és elmondja a számokat, hogy mik vannak mögötte. Hanem amikor eljön az óra, és maga elé állítja, akkor el kell számolni a kegyelmi idővel, amit neki adott, és el kell számolni azzal a hűséggel, amit megelőlegezett. Hiszen azért tette őt sáfárrá, mert hűnek gondolta az ő urához. Testvéreim, van egy idő, ami mindannyiunkra bízatik. Rátok is itt egyen-egyen. Ez a kegyelmi idő a ti életetekben, de ezzel az idővel majd el kell számolni egyszer. Akarja vagy nem az ember. Teljesen váratlanul, nem várt időben eljön az Úr, és azt mondja, adtam neked időt, és adtam kegyelmet, és számolj el a te sáfárságoddal. Hogy amit tőle kaptál, mit tettél azzal? Mert kaptál. Ülj le csendbe, számold meg napjaidat, anyagiakat, lelkieket, egészségedet, családodat, és kaptál. És mit tettél vele? Azzal, amit neked adott az Isten. Jézus a tanítványait és a hallgatóságát, és természetesen minket is megérint. Hiszen arról a hamis illúziótól foszt meg minket, hogy úgy lehet élni az életet, hogy hát nem kell sohasem elszámolni róla. Nyugodtan csak éld magadnak az életet. És azt mondja Jézus, hogy nem. Eljön egyszer, amikor váratlanul, mert ennek a sáfárnak a számára is váratlanul jött el a pillanat, állj elő, és adj számot a dolgaidról. Nem is gondolsz rá, és véget ér majd a sáfárságnak az ideje. És akkor el kell számolni. Elszámoltat mindenkit Isten. És amikor ez a példázatbeli sáfár rájön arra, hogy ő mit tett, hogy eltékozolta azt a bizalmat, hűséget a vagyonnal együtt, amit rábízott az ő ura, számot vetett a helyzetével, hogyan tovább. És akkor egy váratlan megoldás jut eszébe. Hogy a tékozlásból barátokat szerez magának, olyanokat, hogyha őt kisemmizi az ő ura, legalább lesz, akiknél meghúzhatja magát. Irgalmas lesz azokhoz, akiknek eddig elszámoltatója volt. És előhívatja az ő urának szolgáit, és maga elé állítja őket, és megkérdezi, mennyivel tartozol. 100 bátus olajjal, mondja az egyik. Tudni kell, testvéreim, ez akkor 140 olajfának volt az évi termése. Az ma sincs Nyugat-Európában sok gazdának. 500 dinár, 500 napnak a teljes keresete. Ezt mai értékbe be lehet szorozni. Ugyanez van, amikor mennyivel tartozol, kérdi a másiknak 500 kórus búzával, azt mondja, 20-at írjál le belőle. Körülbelül 42 hektár terméséről van szó. Ez a tartozás. Ezt kellene beadni. És akkor azt mondja, írd le ennek a 20%-át. Ülj le elém, és hamisítsd meg az iratot. Igen, irat hamisításra biztatja ez a sáfár. Azt a két szolgát. És azt olvassuk a példázatban, hogy megdicséri őt az ő ura. Mert barátokat szerez a hamis mammonból. Mit tesz? Jézus az Istenről beszél, és az Isten országáról. Valószínűleg egy valós történet, ami megesett, vagy megeshetett abban az időben ott. Azt mondja, hogy bölcs az, aki az Istentől rábízottakból barátokat tud szerezni magának, még akkor is, ha nem olyan értékrendben, amit az elsőre erkölcsösnek tartanák. Bölcs az, aki a jövőjét biztosítja úgy, hogy közben barátokat szerez. Miről beszél Jézus? Azok a bölcsek az ő követői közül, akik nem zárkóznak magukba, hanem abból a gazdagságból, amit az Isten adott nekik, tudnak kint a világban barátokat, jó akarókat szerezni. Nem zárkóznak be az ő követői, hanem kimennek a világba, és az Isten ajándékából mások számára ajándékok tudnak lenni. Testvéreim, megkérdez az ige titeket. Adtatok-e az Isten ajándékából olyanoknak, akik soha nem jöttek be a templomba, akik nem szerették az Istent? Az Isten kontójára. Lehet, hogy nem voltatok teljesen igazságosak, de tudtatok-e a hamisak közül barátokká tenni, kint a világból barátokká tenni abból az ajándékból, amit az Istentől kaptatok? Mert értitek, az Isten ajándéka és az Isten gazdagsága akkora, hogy egy sáfár nem tud sokat elvinni belőle. De Istenből tettetek-e gazdaggá másokat Isten ajándékával? S tettetek-e barátotokká? Úgy, hogy közben ők is tudják, hogy ti ezt az Istentől kaptátok. Vagy vettétek el. Jó, amikor olyan szolgái vannak az Istennek, akik nagy lelkűek és okosak. Lehet, hogy etikailag kérdéses, amit tesznek, de nagy lelkűek és okosak, barátaik vannak, nem csak bent, hanem még a világban is. Olyanok, akik egyszer majd rájönnek arra, hogy kitől kapták ezt a nagy ajándékot. Lekötelezi ez a sáfár azt a két adós szolgát magának a szeretetre. És tudjátok, ez a szép. Hogy lekötelezi a szeretetre ezt a két embert kint a világban. Lehet, hogy ez erkölcsi norma szerint kérdéses. Azt is mondhatnánk, hogy nem keresztjéni, ezért mondtam, hogy döbbenetes, amit Jézus mond. Mert aki így cselekszik, az hisz és bizonyos az Isten végtelen gazdagságában, amibe belefér az embertárs iránti irgalom, segítés és szeretet. Ne hamisak legyetek, mint ez a sáfár, csak legyen bennetek olyan nagy lelkűség és olyan okosság, mint benne, hogy Isten ajándékából kötelezzetek le sokakat a szeretetre ebben a világban. Amen. Köszönjük, hogy megismertetted végtelen gazdagságodat, Istenünk, de megismertetted azt a felelősséget is, amelyet azokra bízol, akik a tiéd. Mindannyian sáfárai vagyunk valaminek ezen a világon. Azoknak a dolgoknak és értékeknek, amiket ránk bíztál. A láthatóknak. Sáfárai vagyunk a családunknak. Sáfárai vagyunk anyagi dolgainknak. Sáfárai vagyunk magyar népünknek. Sáfárai vagyunk annak a közösségnek, ahová tartozunk. Sáfárai vagyunk annak, ami bent a lelkünkben van, amit nem láttak mások, azoknak, annak a hűségnek, csak kegyelmi időnek, amit te adtál nekünk. Tégy minket okosakká, hogy ebben a sáfárságban ne valljunk szégyent. S a szégyent vallottunk volna, és ez az ige világosította meg ma számunkra, hogy hűtlenek voltunk azon, amit nekünk adtál, amivel talán elindultunk otthonról, a szülői helyekről, édesanyánk öléből és szeretetéből. Akkor tégy okosakká, hogy mostantól kezdve a jövendőre gondoljunk. Abban a hűségben és szeretetben, amelyről hisszük, hogy még előttünk van a te kegyelmedből. Köszönjük a hűségeseket, általuk áll és él a mi gyülekezetünk is. Köszönjük azokat, akik felelősséggel élnek és felelősséget hordoznak mindazon közösségekért, amelyet elét hoztunk. Azért imádkozunk, hogy sokakat ne a világ elvárása szerint, és ne emberi, erkölcsi normák szerint, hanem a te igazságod szerint tégy bölcsekké. Még akkor is, ha néha megbotránkoztató ez a világ számára. De te nem a konvencióknak vagy az Istene, hanem Jézus Krisztusban nekünk megváltó, szerető és visszafogadó úrunk. Áld meg mindazt, amit idehoztunk, hogy előtted légyen hálánk és örömünk. Hallgass meg imádságunkat, azt is, amit csöndben mellé teszünk. Amen.